Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt.
A műsor az NKA támogatásával készült.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, a vendégem Bűdi Szilárd Szili a Jazztelemből. Szia Szili!
Hello Ricsi!
Azon gondolkodom, hogy szerintem kb. 2 éve beszéltünk arra először, hogy jössz, mert akkor azt mondtad, hogy már majdnem kész a lemez.
Igen.
Figyelj, vegyük át így gyorsan az elején, legyünk túl a kellemetlen témákon, hogy az első, utána második lemez, az 2 év alatt jött, az egy normál ilyen lemezíró hossz, most ezt megdupláztátok. A következő lemez akkor...
Ne is beszéljünk ilyenről. Ez a Covid volt igazából, ami elcsúsztatta ezt a dolgot, mert hogy a Covid alatt nem csináltunk semmit, én ebben majdnem belealtam, ezt őszinte leszek, fizikai problémáim voltak ezzel a dologgal, semmit nem csináltam, sportoltam egész nap, nekem elzárták a csapot, elzárták a vér áramlásomat, minden tönkrement, és valójában a zenekart sem lehetett különösebben motiválni arra, hogy csináljunk valamit. Ákos leköltözött a Balatonra az anyukájához. Viktor nagyon sokat dolgozott, ő ugye számítógépes világban dolgozik, és minek mondják ezt, informatika.
IT-s.
De nem, igazából ilyen cége van, meg minden ilyesmi, és egyszer csak így elkezdett így széthullani az én álmom, és nem lehetett munkára fogni túl jól a zenekart. És akkor Viktorral így elkezdtük csinálni, mondtam neki, hogy de mindenképpen már akkor sokszor noszokattam, hogy akkor csináljuk, mondta, jó. Elvonultunk egy ilyen alkotótáborra valahova ide Vác környékére, és csináltunk 2 dalt, ami rajta is van egyébként a lemezen. De utána megint megállt ez a dolog, és én mondtam neki, hogy ezt úgy kéne csinálni, hogy hetente találkozni kell, hogy ez bennünk legyen, meg minden ilyesmi. És mondta, hogy erre neki nincsen ideje, és akkor végül így elkezdtem én így összevakargatni megint a telefonomból a cuccokat, hogy amik már megvoltak szövegek, mert hogy én dolgoztam folyamatosan, tudod? De nem volt kivel így igazából megcsinálni. Azért tegyük hozzá, hogy okkal nem volt, mert hogy tehát féltünk attól, hogy találkozzunk, tudod? Tehát, hogy ez amikor a tesómék úgy karácsonyoztak a anyósával, hogy egy parkolóban, akkor ezek ilyen időszakok voltak. Nem tudtuk, hogy mi ez a Covid, és ráadásul nekem, tehát gyakorlatilag megszámolható rokonom veszett oda ebben a pandémiás időszakban. És nem tudtuk, hogy mit kezdjünk ezzel a dologgal, féltünk találkozni, tudod? És ugye kiszámolod, pont az a 2 év volt, ami ebbe belecsúszott, hogy ezt nem is tudtuk létrehozni, közben Viktor kihátrált a zenekarból, ő azt gondolta, hogy most pontosabban az volt a vágya, hogy neki saját zenét kell csinálni, akkor végül elköszöntünk, és igazából ilyen 1 éve indult be, hogy a tesóm érkezett, akkor tudtunk végre úgy csinálni, mint egy újra felfrissült zenekar. Ennyi a sztoria, ez a 2 év Covid számlájára írható. És ami nagyon durva is, és nagyon nehéz feldolgoznom, hogy most értük be magunkat, képzeld el. Tehát koncertek számában, tehát az úgy nézett ki, hogy amikor február 10, nem tudom, hanyadikán volt az utolsó koncertünk, még akkor Tibusszal is játszottunk, és másnap zárás volt, ő még megcsinálta az utolsó koncertet Budapesten, az a Török Ádám, a Török Ádámnak a nem tudom milyen jubileumi koncertje volt, az volt az utolsó koncert Pesten a BKK-ban, és másnap zártak. És nekünk addigra már így nagyjából tele volt a tavaszunk, és már indult a nyári időszámítás. Tehát akkor kezdett el igazából a Jazztelen talpra állni, pontosan nem is talpra állni, hanem saját lábára állni. Mm-hmm. Tehát ez volt az első olyan jele, hogy igen, a Jazztelen zenekar ez egy önálló piaci alapon működő zenekar is tud lenni.
Hát emlékszem, hogy hozzánk is, amikor jöttetek Esztergomba, a most már megboldogult sportalsóba, hogy... Figyelj, volt. Tehát volt, szerintem többen voltak mondjuk, mint egyik másik ilyen MR2-es alter zenekaron. Tehát, hogy így, én is tökörültem neki. Pedig ugye hát emlékszem, hogy félvágtunk neki, hogy vajon milyen lesz, aztán tessék. Azon magam visszajártak a városba.
Igen.
Azért érdekelt ez, mert kíváncsi voltam, hogy mi volt a tagcsere oka, de ezt ugye elmondtad. És amikor láttam, hogy a tesód jött a zenekarba, ez kézenfekvő volt, hogy azért az okozott egy kis brainstormingot, hogy kivel pótoljátok a Viktort?
No, ez teljesen egyértelmű volt. Ő volt a helyettes is egyébként.
Igen, ezért kérdezem.
Ez valójában ilyen, nem is volt kérdés az, hogy ki lesz Viktor után. Nekem volt ilyen, nem is tudom, hát de milyen házasságot éltünk Viktorral. Nekem tudni kell, hogy 16 éves korunkban együtt kezdtük el az első dalainkat megírni. Volt egy Logaritmus nevű zenekarunk Miskolcon, és én az ő hatására kezdtem el egyáltalán saját dalokat írni. Tehát amikor ennyire hosszú a házasság, sokszor nem találkoztunk, volt, hogy 10 évig nem muzsikáltunk együtt, amikor felkerültünk Pestre, akkor én ugye karaoke, meg tévé, meg minden lótúrót csináltam, és ő mindig engem noszoktatott, hogy most itt van Pesten, figyelj, csináljunk zenekart, mert ő megőrül lennél külön. Mit tudom én, nem csináltunk, mert én nem láttam ezt, hogy lehet felépíteni egy ilyen dolgot, és ez az ő motivációi voltak ezek a dolgok, hogy saját dal, igenis saját dal, és nem más, meg vizé blues zenekart csinálni, meg Mustang Sally-t játszunk, meg Mojo Working, tudod, meg ilyen standardizé cuccokat, nem, saját dalokat kell, és a Logaritmus zenekarnál is ő volt ennek a motivátora, hogy saját dalokat kell mindenképpen gyártani. És amikor ilyen mélységben vagy együtt valakivel, akkor ez olyan, mint egy, ez frankon, én ezt úgy éltem meg, mint egy válást. Tehát ez nagyon kevés volt nekem.
Látom, tehát, hogy...
És ebbe behozni, én igazából nem is tudtam elképzelni azt, hogy kit lehet ebbe behozni, tudod? De az meg kézenfekvő volt, hogy a tesómmal ugyanazt a zenét játsszuk, ugyanazt a dolgokat éljük meg, a muzsikáról ugyanazt gondoljuk. Mi, ez a Jazz Talent zenekar, rájöttem, hogy ez egy olyan zenekar, hogy mi azt a zenét játsszuk, amit mi nagyon szeretnénk hallani. Tudod, tehát, hogy én ezt szeretek ilyen zenéket. Én ilyen zenéket szeretek hallgatni, amiket ide írunk, vagy írok.
Ugye az a jó a jazztelemben, és ezt szerintem a feleségem fogalmazta meg, hogy igen, amit mondasz is, hogy na, hogy valami, tehát, hogy ez ilyen zenét képzelsz, amikor azt tudod, hogy mit tudom én, nem degradáló értelme, rádiórokkot akarsz hallgatni, tudod. Tehát, hogy ez a, amire elmész, és jól érzed magad. Tudod, nyáron a Visegrokon, amikor játszottatok, figyelj, annyit röhögtem a konferálásokon, tehát ez a, mikor így leszed a színpadon, hogy gyertek ide a színpad elé, és dobjátok el azt a 7000 fontos saslikot, és gyertek ide, tehát hogy így,
nagyon kiborultunk
rajta. És ez tényleg, hát ezért mondtam nektek, hogy menjetek el kajálni inkább az étterembe, ami ott van 200 méterre, mert jobban jártunk. De ez a tipikusan az, hogyha elmész egy koncert, és ezt megcsinálja egy zenekar, akkor lehet érted, hogy egy jó érzésű ember idézőjelbe téve sarkon fordul és elmegy. Nálatok meg teljesen természetes az, hogy ez, hogy kis túlzás a stand-up-olsz a színpadon, ez hozzátartozik a hangulathoz. És tök érdekes, hogy ugyanakkor, tehát a dalokban is benne van az életigenlés. Tehát, hogy nem, nincsenek ilyen cipőbámuló számait.
Nem, ezt nem bírom. Én nem bírok lassú dalokat. Ebben egyébként az új albumon vannak ilyen érzékenyebb dolgok. Kigurultak nyilván egyrészt a Covid hatására is, meg, de én nem sose bírtam a Ferenczi Gyurinak. Én jártam rengeteg koncertjére, nagy Herfli Davidson fan voltam is, és most tavaly a Kaja meg Szex, amikor kijött, akkor egyszer csak felhívott a Gyuri, és azt mondta, figyelj, tiéd a Herfli. Ez ettől nagyon megtiszteltetés, hogy ez a stílus rám ruházta, érted? Ezt a stílust a mester. Mm. Tehát, hát én éltem, haltam ezért, sose felejtem el, a izébe játszottak a Vian klubban Miskolcon, és a Juhász Attila Jack volt a billentyűse néhány alkalommal, és valami standardet játszottak James Browntól, és lassan játszott. Tudod, valahogy lassan indult el. Hátra szólt ilyen, de mint tudod, mint az ostorcsapás, hogy Gyuri azért nem egy ilyen tejbetök alkat, és így hátra szólt, mi van gyerekek, elalszunk, ne nőnk, egy is beszámolt, még nem tudom, ilyen elképesztő sebességre gyúrta fel a dalt, az meg, elalszom benne, mi a fasz, és egy-két-tán-négy, és bazd meg. Na, szóval én ezzel nevelkedtem, és én nem bírom az ilyen alvós cuccokat.
Azért le nekem az új lemezről, hogy annak ellenére, hogy azt nem mondanám rá, hogy biztonsági játék, meg hogy ugyanazt a lemezt megírtátok harmadszor is, bár mondjuk az első kettő se volt ugyanolyan szerintem, hogy valahol, mint hogyha sikerült volna megtalálnod az első két lemeznek a 2023-as verzióját.
Aha.
Nem tudom, hogy te hogy látod ezt, vagy hogy volt-e mondjuk mostanában amikor dalokat írtad, voltak-e mondjuk más hatásaid, mint egyébként?
Hát sokkal személyesebb lett, azt látom, de én is így utólag hallgatgatom meg, hogy mi is történt ezen a lemezen. Még nekem is fel kell dolgozni azt, ami összejött, mert ez ilyenkor, tudod, ez olyan, mint a töltött káposztának, nagyon össze kell érni bennem is, tudod? Tehát így megfűzöd, összeraktad, és most én is hallgatgatom a lemezt, és elképesztő, én is meglepődöm néha, hogy mi gurulnak ki. Ha tudnád, hogy néha meg hogyan gurulnak ki, tehát hogy a Kezeket felcímű dalt, az konkrétan a telefonomon találtam. Tehát, hogy azt találtam. Tehát, hogy az, amikor már megvolt a határidő, hogy most már nagyon le kell adni, és számoltam vissza az időt, hogy mondom, hogy leszünk meg a támogatásos elszámolás, meg mit tudom én, és akkor hogy kell ezt felvenni, hova megyünk, igen, és akkor így elkezdtem számolni, nincs meg a lemez, és akkor egyszer csak így sok-sok memo van a telefonomban így felfütyülve, meg feldudolva, meg ilyen mondatkezdetek, meg jó dumák bemondva, meg mit tudom én, és egyszer csak találtam ezt a gitártémet, ez a kegyetlen. Mondom, ez mi a jó Isten, és nem is emlékeztem rá, ez volt benne a durva, hogy nem is emlékeztem, tehát magyarul én ezt a dalt úgy élem meg, hogy nem én írtam, pedig a szövegét is, és elkezdtem hallgatni, és akkor jött az egész így belém, és az este megírtam a szöveget. És nagyon sok ilyen van, hogy így hogy ilyen régi elmentett cuccokból így újra ihletet kapok, hogy bejelölöm, hogy ez jó, és ezekből írom meg, és... Hát egyrészt nyilván ez egy könnyed dolog, például vegyük akkor alapul a Kezeket felcímű dalt. Ez egy ilyen fesztivál himnuszra sikeredett, mondhatjuk, hogy semmiről nem szól, de ez is egy életigenlő, ez egy nagyon nagy életigenlő dal.
Igen, de itt visszakérzek, bocsánat, hogy tehát, hogyha maradunk annak az allegórián, amit mondtam, hogy ez egy jó értelembe vett rádió-rock zenekar, akkor nem gondolom azt, hogy itt mondjuk Vianni mélységebe kell menni a szövegekkel.
Igen, bár nem baj. De szerintem például két dalnál igazán sikerült. Tehát például nekem, ami egészen dermesztőre sikerült, és most, hogy ugye lehet dátumot mondani, hogy
lehet.
Mert hogy ugye most már eltelt akkor ez időtájt a lemezbemutató koncert, és a Megpihenünk című dal, hogy az egy karantén dal, de hogy mennyire jól, hát ez olyan, elnézést kérek, csak hogy most magamat, ilyen önszopást nem akarok csinálni,
hát,
de hogy engem
most,
is,
ha így érzed, baszki, hát...
Szóval, hogy mennyire, szerintem szépen adja vissza a Megpihenünk című dal azt a karantén időszakot, meg hogy én mit gondoltam arról, hogy annyira sok kezdett el minden lenni. Nagyapám mindig azt mondta, hogy ha szép répát akarsz, akkor ki kell egyelni. Ez azt jelenti, hogy ki kell tépkedni a feleslegesnek tűnő répákat. És annyira sok lett minden, hogy egyszerűen beolmott ez az egész világunk. Pedig annyira kurva jó volt minden, érted? Volt buli, tehát minden működött, tehát hogy, érted? Tesco parkoló tele. Tehát,
hogy... Figyelj, elmondtam már pár szerepben a műsorban, de hogy így neked nem, hogy 19, meg 18-19, de főleg 19, az mondjuk egy rendezvény szervezési szempontból nekünk, az az ilyen tetőpont volt.
Most a sportosúról beszélünk?
A klubba is, meg ugye én nem csak a klubba voltam érdekelt, hanem sok más helyen. Ugye akkor már így belepiszkálgattam a Visegrockba is, meg ez az is figyelj, baszott jó volt. Abban az évben meghívtak dolgozni a rockmaratonra. Nagyon király volt. 2020-nak úgy futottunk neki, hogy irgalmatlan elővétel volt a fesztiválunk, nyári fesztiválunkra, tök jó alakult a Visegrock, tele voltunk egy csomó nyári rendezvényen, megint mehettem volna dolgozni a rockmaratonra, tök jó szponzorokat szereztünk a fesztiválhoz, minden hétvégén mentünk, mint állat, tudod, ugye ez hozta is azt magával, hogy minden hétvégén én is mentem, mint állat a klubba, majd egyszer csak március 11-én lehúzták a függönyt, és azt vettem észre, hogy előttünk egy hosszú hétvége, és nem tudom, mit kezdjek magammal. És figyelj, fogtam, és elnyúltam otthon a kanapén, és elkezdtem olvasni. Amit akkor majd a fél éve alig-alig csináltam. Szóval így kiolvastam egy könyvet egy nap, és új, de jó. Igen, mondjuk egy két hónapig jó volt.
Még annyi sem. Nekem van egy ilyen problémám, hogy én egy nap alatt pihenem ki magam. Ez most már három. Ez régen volt, amikor nagyon... elemembe meg nagyon sokat tudtam dolgozni, és nekem egy nap volt mindig az, hogy nekem egyet kell pihennem, és akkor utána minden megy tovább. Ez most olyan három napra tehető, hogyha ez három nap egybe megvan, akkor úgy kipihenem magam, hogy utána megint újult erővel tudok beleugrani mindenbe. Vissza akarok térni egy pillanatra, hogy mondtad, hogy nem sikerült megírni ugyanazt a lemezt harmadszorra. Bennem nagyon sok zene van. Én nagyon szeretem az Easy-tól, én le tudom bontani azt, hogy mik a kedvenc zenéim. Nekem a kedvenc, ugye két alaptételem van, a Jimi Hendrix és a Hobo Blues Band, ebbe bejön még a Ferenci György és a Herfli Davidson, és ez már három fajta dolog. De mindegy, de mindegy, igen, de végig is mégis háromféleképpen közelítik meg a zenét. És erre még rájönnek az Easy Topos vonalak, a James Brown, amit megint csak szeretek, tehát hogy ha én most csinálnék mondjuk a nullából most egy ilyen kedv zenekart csinálhatnék egyszer, akkor én mindenképpen ilyen olyan zenét csinálnék, mint a Electro Deluxe, vagy a Ferenci György és Herfli Davidson, mindenképpen egy ilyen, én a tökös funkit szeretem, tudod, én nem szeretem ezt az MP-polos, meg nagyon szeretem egyébként a Missio Parkert is, de az nekem már egy kicsit unalmas egy idő után, mert ugye ez stílus zene. És én a saját zenétbe, hogyha csinálnék, akkor egy ilyen funky, olyan, mint a Kaja Meg Sex, tehát hogy azt a fajta muzsikát csinálnám is. És mivel ennyiféle zene van bennem, ezért, és a Stinget is nagyon szeretem, tehát vagy a Jamie Winchesternek a korszakait nagyon szerettem, amit csináltak régen. Tehát, hogyha ennyiféle zenében gondolkodik az ember, akkor nem csinálhat unalmas zenét.
Éppen most így mondod, például a Végtelenben és tovább, abban ott elég erősen ott a Sting.
Igen, igen, igen. Meg Viktor. Azt együtt raktuk össze, azt is. Nagyon, igen, hát jó hatás volt egyébként, mert az én egyszerűségemet az ő bonyolultságával kellett összevinni, és ezért lettek ilyen nagyon jó ötvözetű dolgok, úgyhogy nem bírtam.
Azt a számot kellett egyszer meghallgatnom, vagy 40-szer egymástán, azt én meséltem is neked, amikor a gyerek mondta, hogy apa, ez a Buzz Lightyear-nak a dala, majd a Végtelenben és még tovább.
Igen, a gyerekek az rommá tudják hallgatni ezeket a dolgokat. Apa, még egyszer.
Most már nem, már nincs ez az időszak, hogy egy dalt egymástán sokszor, de akkor ugye, mint az anyja azt csinálta, hogy anyja is ilyen, hogy ha egy dal, akkor képes egy egész nap azt hallgatni. Nekem nagyon ritkán van ilyen, bár mondjuk most az elmúlt két hétben pont ilyen időszak, hogy egy dalt hallgatok, vagy három dalt hallgatok nagyon sokszor. Nem mondom, hogy mi az, mert hallgatok rosszul lesznek tőle.
Igen.
Nem, pénteken jelenik meg az új Tégdet, és ugye azon van három olyan dal, hogy több is, de három van, ami nagyon irgalmatlan módon szól, Nashville-be vették fel.
Aha.
És így, mikor mondták, tehát, hogy kicsit beleszűrődik ez az amerikai déli érzés, meg ilyenek, mondom, azért ott is ugye inkább funkos dolgok voltak az előző két lemezen. Fú, hát itt ez...
Képzeld, de voltam Tégdet koncerten Bécsben.
Köszönöm szépen, ennyi volt már.
Nekem a fel... Nem, én ezekkel azért megyek el egyébként, mert én ezt úgy hívom, hogy hívják ezt, zenei továbbképzés.
Fél, nekem az egyik kedvenc formáció, mert sose láttam őket élőben, de majd most nyáron.
Na most elmondom neked, olyan Tégdet koncerten voltam, amikor nekik nem ment annyira a szekér, ez Bécsben volt, egy olyan helyen, mint itt Pesten a... Hát egy ilyen kisebb, pontosabban Miskolcot tudom említeni, a Rónai Műfáz, az jutott eszembe, egy ilyen régi típusú, de jó szituált, olyan, mint a BKK-nak a fele. Érted? Tehát, hogy az ilyen se nem nagy, se nem kicsi, ez a, hát mint akkora volt, mint a Nemzeti Színház igazából, onnan tudom, mert ugye a Hobóval most játszottam ott, és akkor fel tudom, most eszembe jutott, csak régi. Tehát régi plüssülések, meg tudom én. És egy rock zenekar kísérte őket, egy inkább country zenekar volt hát az, vagy valami.
Az új alakulás óta az van, a lemezek.
Én ezt nem vágtam, nekem a feleségem imádja, és ezért kellett elmennem rá.
Sőt, bocs, igazából már az első lemez turnéján is tudom, volt Beatles medley, meg ilyenek, és meg Elvis medley, és azt is már, hogy rendesen zenekarra nyomták.
Amit akarok mondani, hogy döbbenetes volt látni egy ilyen elképesztő múltú, sikerorientált popzenekart, egy ilyen 80-as évekbeli műfázban játszom, érted? Úgyhogy oda mentél előre, és akkor megfogtad a nadrágjukat, és egy ilyen szintén egy ilyen régi vágású, country rock zenekar játszott mögötte. Én nem tudtam mire vélni, amit látok. Tehát azt hittem, hogy ez így a úristen, és ültünk benne a feleségem, és te jó helyen vagyunk. Tehát
ez mikor volt?
Ez Covid előtt volt, azt hiszem. Igen. Akkor olyan 4 éve is lehetett. Igen, 4 éve is lehetett.
De azt hiszem, akkor legutóbbi turné, igen. Igen. Akkor volt...
Nem is voltak sokan rajta, tehát pont teltház volt, de hogy tudod, nem volt ez a megőrülés, hogy ezek tini popsztárok voltak.
Szerintem az a Wonderlandnek a turnéja lehetett 18-ban, mert 19-ben az Odyssey-ben nagyon tudom. Nagy helyeken volt.
Nem tudom, mindegy is.
Persze. Nem csak, hogy nekem ilyen nagy kattanás, és mindig úgy jött ki, például a Bécsből úgy maradtam le, hogy későn vettem észre, és akkor már nem volt jegy.
Yeah.
így. Szóval így visszazökkenve a jazztelenhez, ugye egy érdekes, hogy ezt mondtad a Stinget, mert persze minden többi ugye az egyértelmű volt, de ez, ez valahogy nem. A, szerintem a, nektek az első olyan nagyobb ismerettséget azt hozta meg, vagy ismerettséget azt hozta meg, amikor ugye a rock rádióba ment rotációba a piros blues gitár.
Igen.
És tudom, hogy na én például ezt nem is mondtam még neked, ugye, hogy én nulladik perctől hallgattam a rock rádiót, amikor elkezdtétek, és hogy ezt, amikor hallottam azt a dalt, mondom, hát most mondom, ez tényleg, jó értem, hogy ott vagy, de ezt miért kell ennyiszer meghallgatni? És amikor harmadszor negyedszerre ment, és tudod, átjött a főnököm az irodám, más szomszéd irodám, hogy figyelj, ez mi? Hát mondom, te egyik műsorvezetőnek a zenekara. Szerezzél már nekem CD-t. Jó, oké. És tudod, mikor ment megint, és utána egyszer volt, utána volt még egy dalt nyomtatok a lemezről, nem tudom amelyiket, basz meg, ez tök jó.
Tűzzeljátszó lehetett, vagy amit akarsz.
Igen. Csak hogy fura volt, hogy elsőre amúgy nem tudom megmondani, hogy miért nem tetszett, mert amúgy nagyon szeretem azt a dalt, csak hogy valahogy nem tudom, valamiért nem. Pedig, hogy tudom, hogy nagyon jó zenékkel indított a kapásba rögtön az első reggeli műsorban, tök jó zenéket nyomtatok. És a fura volt, hogy valamiért az úgy nem lépt át az inger küszöböt elsőre. És hogy tök érdekes tudod, hogy amikor most valakinek említem a zenekart, vagy mondom, hogy tudom, megyünk megnézni titeket, vagy jöttök valahol játszani, és akkor mindig ezt a dalt így kapás, hogy benyögi mindenki, hogy igen, az rock rádióban hallottam anno.
Hát figyelj, ez egy nagyon nagy dolog volt, mert ugye én már az Egonék által találkozhattam Tibusszal, aztán egyszer csak így ugye volt egy ilyen, azt hiszem a Petendi Tomiékkal elhívtuk egy koncertre a Hendrixezni, és akkor már úgy kopott ki a magyaratom, és akkor így én így gondoltam egyet, hogy figyelj, ez nekem jött. Tehát, hogy én annyira, akkora tiszteletet éreztem feléjük, hogy ugye az első az Egon volt, akivel a Tűzzel játszolt című dalt csináltuk meg. Én csak felkértem, hogy jöjjön el basszusgitározni a dalba, mert akkor már készülőben volt a lemez. És én akkor így eldöntöttem, hogy megcsinálgatom az álmaimat. Tehát ezek így jöttek, és akkor ugye az Egonnal együtt játszottunk a Póka Egon Experience-be, vittek engem mindig, amikor hobo blues bendeket kellett énekelni, vagy ha nem kellett, akkor is elvittek meg, mit tudom, egy ilyen baráti sztori lett ebből az egészből. És akkor mondom, Egon, akkor lehetne az egyik bulin, mondom, van egy ilyen dal, hogy fel kéne játszani, és akkor mondta, hogy ja, gyere el a Kőbányára, ott felvesszük a izi, Matyi feldobolja, mert mit tudom én, még zenekar sem volt nagyon. És akkor megcsináltuk. És akkor közben meg már elkezdtem írni, valahogy így jött ez a dolog, hogy ugye az Eric Clapton is játszott a BB King-gel, meg a Gary Moore is a Albert Collins-szal, láttam ilyen videókat, és akkor egyszer kigurult ez a dal, tudod? Tehát ugye ez se nem tudatos nem volt, ezek az én álmaim, szerettem volna ezeket megvalósítani, egyszerűen csak elővettem a bakancslistámot, nem hagynak ezek a dolgok nyugodni, és akkor így megcsinálgatom őket, nem volt ebben semmilyen hogy hú, most a Tibusz köré akarunk menni, meg legyeskedni, és akkor utána adta magát az egész, hogy akkor mit tudom én, akkor menjünk már el, mit hozzátok például a Sportalsó, és akkor elkezdtem szervezni egy ilyen turnit, aztán kiderült, hogy igény van rá, tudod? És akkor mindenhova eljött 200 ember megnézni, hogy a Tátrai Tibor ott van a Jazztelennel, a Jazztelen nem nagyon tudták mi az, a Tibusz szívesen játszott velünk, tehát hogy ez egy ilyen olyan szerelem, meg egy ilyen pozitív szabadságérzet volt az egészben, hogy nem volt benne teher, hogy ez most miért csináljuk a Tibusszal. Egyszerűen csak jó esett csinálni, és bejártuk az országot.
Nekem igazából kívülről is ez jött le, tehát hogy nem volt kontraproduktív ez, tehát nem gondoltam azt, hogy mondjuk, ahogy mondod, hogy ti ráakaszkodnátok a Tibuszra, vagy ilyesmi, tehát nem volt ilyen érzet benne, és valószínűleg pont azért, mert hogyha valaki látott titeket együtt fellépni, vagy együtt játszani, akkor látta, hogy ez az egész tök természetes, meg organikus.
Igen.
Nem volt őszintétlen hatása.
Kaptunk ilyet vádat, ezt csak azért mondom, mert hogy rá akarunk akaszkodni, meg mit tudom én, de aztán aki látott minket, a legkirályabb kritika az volt, sose felejtem, mert Sárváron voltunk, és a Tibusznak valami régi barátai, a Tibusznak ott volt anyjája régen, és oda járt horgászni, és a régi haverok összeverődtek, és megnézték, és egy csávó annyit mondott neki, hogy így rám mutatott, és akkor ennyit mondott, hogy jól álltok egymásnak. És akkor ez ilyen jó dolog volt, hogy nem volt ebben semmilyen érdek.
Jó, de figyelj, most kritika, hát látod, a Szoboszlai is megkapta, hogy alkoholt, reklámos sportember, nem iszik, tudod. Nem láttad, ez már megint az egy darab pálinkát a meccs után. És vasárnap is, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Hát így.
Például így, hogy boldog volt.
A második lemez, ugye relatíve gyorsan követte az elsőt, és én emlékszem rá, hogy arra is tök jó reakciók jöttek, és hogy ott én már abszolút úgy könyveltem el a zenekart, amikor te kerestél, hogy jönnétek a sportalsóba játszani hozzánk, hogy az a zenekar, az egy tényező a maga műfajába. És ugye mondod, hogy tök jó nézőszámok voltak kvázi mindenhol, és ugye már Pesten is állandó klubotok van, stb. Szerinted mennyi van reálisan ebben a zenekarban?
Hát, amíg élek.
Nem időbe gondolom, hanem hogy szerinted meddig lehet ezt nézőszámilag elvinni?
Hát figyelj, én arról álmodok, hogy ez a zenekar piacképessé válik. Tehát, hogy aztán, tehát, hogyha energiám már nem lesz hozzá, akkor most is voltak az idén olyan lelki problémáim, hogy igazából ezt én akarom, tudod? Tehát, hogy ez amikor nem kapsz megfelelő visszajelzést ezekre a dolgokra, akkor az nagyon el tudja venni a kedvedet, tudod? Tehát, hogy amikor látsz egy, mit tudom én, annyira gyors a világ, hogy most egy zenekar felépül fél év alatt. Az Azáriának a múltja az nem tehető sehová. Hát egy másfél éve vitt el Viktor, Géci Viktor barátom Azáriára, hogy ezt meg kell nézni. És a parkban volt, félház alatt voltak akkor még. Most azóta meg Puskás Arénát csinál háromszor. Tehát, hogy nem tudod ezzel a műfajjal, én hiszem azt, hogy mi műfajtalanok vagyunk, nekünk a blues a hordozó edényünk. Én dalokat írok, ez popzene valójában. Én ezt így tekintem.
Hát ezért mondtam a rádió rockot.
Hogy meddig lehet elvinni, szerintem ez affinitás kérdése, ami ezt bírom energiával, meg bírom ostorral, meg ostorcsapkodással, addig lehet elvinni. Én hiszem, hogy ezek a dalok vannak mostanra, talán most itt a harmadik lemez körül van egy olyan számomra is meglepő érdeklődés, hogy ezt el is akartam mesélni, hogy a Magyarország összes megyéjéből rendeltek már CD-t. Érted? Tehát hogy kiraktuk, hogy megjött a lemez, és akkor egy egész ügyes kis kampányt csináltam, mindig aki kapott valami lemezt, akkor, vagy megkapta a lemezét, akkor az fotót küld, és ezt kiraktam újra, hogy akkor ő, Lacinak már megvan a lemeze, és Tibinek már megvan a lemeze, és akkor mindig kérem be a fotókat. És most megszámoltam, hogy az ország összes megyéjéből már rendeltek, de hogy Sárvár, Nyíregyháza, hogy Salgótarjánba, hogy jutottunk el, érte? Tehát ugye egy fura dolog, és egy egészen új lendületet kaptam én is ettől a dologtól, hogy így most elkezdtek érdeklődni a dolog felé. Biztos köszönhető annak is, hogy a hobónál játszom, meg annak is köszönhető, hogy egy bizonyos dologba, legyen az bármi a világon, egy bizonyos számú évet bele kell rakni. Mert egyébként nincsen. Tehát, hogy ez olyan, mint a gyakorlásban is, hogy egy hangot le kell fogni, nem tudom, van erre egy statisztikai adat, hogy mennyiszer kell lefogni ahhoz gyakorlásnál, vagy mennyiszer kell megcsinálni egy dolgot ahhoz, nem muszáj azt hangszerhez kötni, ezerszer meg kell csinálni ahhoz, hogy ez beépüljön a testedbe, és az rutinszerűvé váljon és jöjjön. Ez ilyen a zenekarnál is, van egy életév, ami
el akkor kell van 760 adásunk a rutinneválásig. Figyelj, gondolod, hogy az, hogy te a hobónál játszol, mert így mondjuk a hallgató kedvéért, aki esetleg nem tudja, hogy te egyébként a hobónál játszol, az szerinted sokat dob a jazztelen népszerűsége?
Én abszolút, ez most így, most már vannak visszajelzések erre, hogy nem könnyű közönség, nagyon, nagyon magas a léc.
Hát ugye, pont ezt kérdezem, igen.
Nagyon magas a léc, ugye, mind szövegbe, mind zenébe, és tavaly a BKK-s buli előtt is játszottunk, arénában játszottunk hobónak köszönhetően, és ez persze, ezek olyan fontos megjelenések, amik nyilván érezhető, hogy valaki, mit tudom én, az arénában hallotta csak az utolsó számot, mert akkor jött be, de ezt meg is írta. Tudod, tehát, hogy így vannak erről dokumentálható messenger üzenetek, hogy megköszönik, hogy mi voltunk az előzenekar, és most a kopaszkutya előtt játszhattunk. Ezek, sok ember lát minket, és gyakorlatilag ugyanazt a kultúrát. A hobó szoktam mondani, ezt nem én mondom, hogy ebbe a zenekarba látta azt, hogy tovább viszi azt, amit ő elkezdett, tudod?
Megértem, hogy ő ezt így látja. Az a jó ebben, hogy például az arénában ott voltatok, az tavaly februárban volt, hogy ugye még írtam is neked, hogy mikor kezdtek, majd semmiképpen ne késünk le titeket, és hogy így mondta a társaság, akikkel voltam, hogy ne nézzünk már előzenekart meg. Mondtam, gyerekek, menjünk oda időbe, higgyetek nekem. Mondom, ha nem fog tetszeni, akkor én állom a sört. Jó. Nem kellett plusz söröket fizetnem a sajátomon kívül. És ugye kíváncsi voltam, hogy hogy fogtak viselkedni egy ekkora színpadon meg, de aztán rájöttem, hogy oké, neked van rutinod, aztán meg hát igazából a többieknek is nyilván, tehát tök jó vettétek az akadályt. Ugye a kopaszkutyára nem jutottam el, de ott meg mondták az ismerősök, hogy figyelj, tök húzott mind a két zenekar, mindent. Tehát, hogy nyilván, ugye, ahogy mondod, a bizonyos életévet beletettétek, és ezért is kérdeztem, hogy szerinted meddig lehet ezt a zenekart elvinni, mert én valahogy úgy látom, hogy tényleg nagy az érdeklődés a harmadik lemez körül, nagyon jók a visszajelzésekre, teljes joggal, és hogy most, mintha kezdenénk visszatérni oda, ahol ugye voltunk, ahogy te is mondod, a Covid előtt, meg ahogy mondtad is, hogy most kezdtek visszatérni oda, ahol én teljesen azt hittem, hogy most lesz a zenekarnak az az ugrás, hogy mondjuk mit tudom én, a 2-300 fős klubokból, akár mondjuk a 6-700 fős művelődési házakba mentek.
Hát örülök, hogy így látod. Hát azért nem könnyű a piac, mert azért mindig ugye tájékozódok én is rendezvényszervezőknél, aki hogy látja, hogy az állandóan megy a háttérben a susmus, hogy kivel mi van. Nem azt mondom, hogy panaszkodás van. A tavalyi évünk az gyakorlatilag a nekem sikerében volt minden téren műsorvezetés, Hubóval, és a legfőképpen a Jazztelennel ez egy sikerévnek volt mondható, mert annyi telefonon megrendelt koncert jött össze, hogy Kotler Ákos, aki legalább 230 helyen játszik, azt mondta, hogy velünk játszott a legtöbbet az idén. És ráadásul még, ami nagyon fontos dolog volt, hogy annyira gyorsan összekalapálódtak ezek a koncertek, hogy nem volt így ütközés, ezért nem kellett helyettest vinni. Tehát ez egy nekünk, én abszolút azt érzem, hogy valami így elindult a hála jó Istennek a zenekar körül, és hogyha már ez így van, akkor én igyekszem ezt meghálálni azzal, hogy próbálom visszaadni a közönségnek azt, amit mi, hát amit tőlük kapunk, és hogy adjunk nekik egy olyan dolgot, ami például azt eredményezi, hogy átkeresztelték a zenekart power blues rockról vidám blues rockra, mert hogy azt hiszem a Hard Rock magazinnak egy sajtósa volt ott a koncerten, és azt mondta, hogy ilyen vidáman és őszintén, úgyhogy köszönjük a kritikát. Már elnézést, hogy nem tudom, hogy ez konkurenciának minősül.
Ne vicce, dehogy is. Figyelj, én kifejezetten kedvelem őket. Úgyhogy van ott egy srác, a Kárpáti Szabolcs, akivel nagyon jó barátok is vagyunk. Ő abszolút egy kedvenc szakmabelim.
Tehát, hogy a visszajelzésekről meg, hogy ugye meddig lehet ezt csinálni, vagy érdemes, azt tudom mondani, hogy olyan koncertkritikát kaptunk, olyan részletességgel leírva, hogy én sem emlékeztem ilyen. Azt leírta, hogy az egyik dalnál...
Szabolcs elemző típus.
Azt leírta, azt képzeld el, hogy az egyik dalnál vagy fordítva vettem be a harmonikát, vagy rosszat vettem ki, és hogy ott cserélnem kellett, vagy valami bíny. Ezt is leírta. Tehát, hogy én még ilyet nem... Na most, amikor ekkora figyelem van rajtunk, akkor azt gondolom, hogy ezt talán érdemes csinálni. Meg azért érdemes csinálni, mert én ezt szeretem. Meg szeretjük csinálni.
Ez tökre le is jön a színpadról.
Nagyon szeretem csinálni.
Nem láttalak még teket úgy, pedig most már többször is volt szerencsém élőbe. Nem láttalak még úgy, hogy félgőzzel.
Hát ez igen. És egyébként most így kicsit kitérve a testvéremre, hogy nagyon jó dolog, hogy ugyanabból az alomból sikerült egy kicsit önmagamat megtalálni egy másik posztra, tudod? Tehát, hogy ugye én gitározom is, és hát volt is a fejemben olyan, talán Viktor, amikor mondta, amikor elment, hogy lehet, hogy neked is gitározni kéne, meg mit tudom én. Ez lehet, hogy majd még egyszer eljön ebben a dologban. De hogy így, hát nyilván sok minden volt a fejemben, de én akartam egy jó gitáros. Én még hiszek abban a dologban, tudod, mint a úristen, mi ennek a címe, amiben a izé játszik, a rockzenekarnak az újságírója lesz a kis csávó. Mi annak a címe? Mindegy. Igen, nem, van egy film, egy rockfilm.
Igen.
Katie Holmes játszik benne. Nem, vagy a lánya? Vagy nem is tudom már ki. Goldie Hawnnak a lánya Katie Holmes, ugye? Vagy valami ilyesmi? Nem vágod?
Nem, a Kate Hudson a Goldie Hawnnak.
Kate Hudson, igen, bocsánat, igen. Kate Hudson játszik benne, és...
Az nem a Rockstar, a Mark Wahlberg?
Nem, ez egy másik film. Az a címe, hogy valamilyen született, vagy valami ilyesmi. Mindegy, nem ez a lényeg, csak hogy ott...
De tudom, melyik filmet biztos, hogy láttam, és tehát, csak hogy nekem se
jut. Én az alapvető rock felállásban hiszek, Jimmy Page és Robert Plant, érted? Tehát, hogy, hogy Richie Blackmore és Ian Gillan, érted? Tehát, hogy van egy ilyen, hogy a gitáros nálunk ez egy hősnek kell lenni, érted? Tehát ugyanazt esetesíti meg a jazztelemben a gitáros, mint az énekes. Tehát, hogy ez egy ilyen kétpólusú dolog, és nagyon fontos, hogy jó legyen a dobos, úgyhogy ezért dobol a Kotler Ákos. Úgyhogy én nagyon szeretem azt, hogy jó zenészekkel vagyok körülvéve, és a Lacinak meg talán most érett be ez a dolog az ő életébe is, hogy egy olyan zenekarban játszhat, ahol kedvére gitározhat.
De figyelj, most azért ez a zene, tehát hogyha valaki ugye felületesen ismeri ezt a blues rockot, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy ez egy egyszerű zene, de ez tipikusan az nem, mint a 2-4, tudod, hogy azt jól ütni. Na. Nem könnyű.
Itt azért vannak ott finomságok.
Igen, és azért ezt eljátszani jól, feszesen érzéssel, az meg megint egy külön műfaj.
Abszolút. Hát ez...
Mert hogy én például emlékszem, hogy mikor először hallottam bluesos zenéket gyerekként, ugye túl az ilyen hobo blues benden és a kötelező standardeken, akkor most azon gondolkodom, hogy nyilván ugye Blues Brothers stb. Megvolt, és kutattam nagyon az ilyen zenéket, és kaptam egy olyan Joe Cocker koncertet, ami nem tudom melyik lemeznek a lemezemutatója volt, de nem jelent meg azt hiszem CD, nem tudom, egy bootleget. És akkor még nem tudtam, mi az a bootleg, tudod? Elkezdtem hallgatni. Hát tudod, hogy ez nem hivatalos koncertfelvétel, nincs kipolírozva, kiigazítva. Ja. Úgy, ahogy fel van véve ott helyben, azt hallod. És az a srác, az a bácsi, aki dobolt nála, ugye olyan feszes tempót diktált, tehát hogy így néztem, mondom, atya úristen, tehát hogy ez ilyen, és hogy hallod, és kisgyerek voltam, nem értettem hozzá, hogy ez micsoda, csak hallottam, hogy ez valami sokkal több, mint mondjuk, amit előtte hétvégén a kocsmában láttam, tudod. És ugye egy akkor kezdtem el én nagyon nézni ezt, hogy ahol a feszes ritmus szekció az mennyit számít, stb. És akkor kezdtem el így bele sodródni az ilyen bluesosabb dolgokba is. Most meg már egész jó kis gyűjteményem van ilyenekből. Ilyen mindenféle. Van egy tök kedvenc blues formáció az a nevük, hogy nagyon szerény nevük van. Big Blues Revival. Aha. Egy orosz formáció. Aha. Egy esztergomi CD-boltba, amikor dolgoztam, ott takarítottuk egyszer a fiókokat, és ott találtam egy CD-t, rá volt írva, hogy limited 300 copies only, egy helyi kocsma felvétel. Olyan jó minőség, hogy az egyik oldal az alig szólt, ott meg ilyen, de figyelj, elképesztő módon játszanak, brutál orosz akcentussal énekelnek angolul, de hogy van benne valami olyan bájt, hogy attól meg tudom, na igen, ettől jó kocsma blues, és így teljesen rázizzentem a műfajra. És mindig kerestem itthon azokat a zenekarokat, akik a nagy öregeken túl vannak, és van valami olyan plusz feeling bennük, amitől más, mint a többi. És mondjuk ezt nálatok tökre látom. Hogy valahogy van egy olyan lüktetés az egész zenének, meg az egész jazztelennek úgy, ahogy van, és ugye erre rájön a szövegvilágod, ami megint csak nem feltétlen szokványos, tehát hogy azért próbálsz klisét kerülni szerintem.
Hát én hobón nevelkedtem, tehát valójában ez egy fontos része az életemnek, hogy is ráadásul most így testközelből láthatok olyan dolgokat, hogy ő hogy él meg egy koncertet, ezek nekem ilyen nagyon fontosak, hogy ő mindig elmondja, hogy ő így élethalálra játszik, tudod, és így magamat vélem benne felfedezni, hogy mint ahogy mondtad is, hogy te nem láttál még olyat, hogy félgőzzel, tehát hogy én nekem, hogyha 5 ember van ott, akkor is megtudok, de ne kell, hogy halljak, mert egyébként, ha nem adom ki magamból ezeket a dolgokat, akkor nyugtalanul alszom el, tehát én nem tudok pihenni a színpadon. Egyébként egy érdekes dolog, hogy nekem vannak ilyen koncentráció problémáim, mint például olvasásnál el tudok bambulni. Tehát, hogyha egy könyvet olvasok, akkor el tudok merengni benne, hogy tovább szövöm azt a történetet magamba, vagy elképzelem, és így leáll az olvasási folyamat. Ez egyetlen helyen nincsen meg az életemben, ez a színpad. Az a másfél óra, az nekem olyan szintű koncentráció, de ez nem tudatos, hanem ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy ott nincsen olyan, hogy én belebambulok, hogy elvesztem a fonalat, vagy bármi, folyamatosan irányításom alatt tartom ezt az egészet, mint pedig nem kell, mert hát ugye mindenki tudja a saját dolgát, tehát nem kell úgy effektíve karmesterkednem. Visszatérve a szövegekre, nekem ez egy tök ösztönös dolog, azt írom meg, ami jön, amit megélek, azokat az élményeket rakom bele, amiket én álmodok, vagy látok a világba a problémát. Nagyon sokszor van az, hogy például az egyik ilyen dal volt, a motivációs dalokat írtam, utólag jöttem rá, amikor nagyon szarpacban voltam, például a Mit akarsz című dal ilyen. Nem akarok most magamtól idézni.
Jó, aztán.
De hogy az például egy kifejezetten motivációs dal volt, mert akkor is már ugye álmodtuk a dolgot, és jött a második lemezt kellett megjelentetni, és valahogy nem, tudod, ezeket a dolgokat így magunktól sakkoztuk ki, hogy most hova lépsz, mit csinálsz, minek mi lesz a következménye, próbálod kitalálni, jól döntöttél, rosszul döntöttél. Baromi nehéz út ez, és akkor jöttek ilyen motivációs dolgok, amik például abban a dalban szerepelnek. Úgyhogy én csak is kizárólag. Az, hogy most nem voltam például jó tanuló az iskolában, de hogy nem feltétele a jó tanulóságnak az, hogy te utána mondjuk költő legyél. Én nem tartom magam egyébként ennek. Sőt. De hogy valahogy így jönnek ezek a dolgok, elkezdtem dolgozni rajta, nagyon sokat kell vele dolgozni. Volt idő, amikor nagyon nem szerettem szöveget írni, ez például a Logaritmus zenekar idejében volt úgy, hogy igyekeztem ezt megúszni, írtam félig dalokat, és utána volt egy Juhász Győző, meg van is egy Juhász Győző nevű barátom, aki egyébként az új albumnak a lemezborítóját készítette el nekünk, majd erről is érdemes kitérni egy kicsit, hogy készült.
Csak nyugodtan.
És ő volt a szövegírunk, aki egy ongai festő srác. És őt kértem fel arra, hogy a Győző írja már, hát itt szoktál szöveget írni, és akkor folytasd már, amit én elkezdtem. És akkor ő megírta a második részét, tudod? Uh-huh. Mert mindig elakadtam ezzel a dolog, inkább zenét szerettem írni. És vagy az könnyebb volt valahogy, abban jobban lehetett szárnyalni. És az alkotási folyamat volt nagyon ilyen nehéz szülés mindig, hogy elakadtam benne, és nem volt hozzá kedvem. És most meg azt vettem észre, hogy így, hogy two-in-one csinálom a kettőt, egyrészt egyszerre írom a szöveget és a zenét, tehát amikor elindul egy dallam, akkor arra valahogy beindul a szöveg, és akkor egyszerre formálódik a kettő. Nincs külön írás, tehát nem írok egy verset, hanem én énekelve írom a szöveget. És így adódik ki a végén, így születik meg a végső mű. És ez egy érdekes dolog, én ezt is csak utólag vizsgálom, nem tudatos, ez csak így jön. Mint ahogy a szövegek is jönnek, igyekszem valahogy az én humorom. Hát igazából talán a humor oldaláról megközelítve egy csomószor a szövegeket.
Hát, jó, oké, de tehát figyelj most, ha alapvetően, ugye, messze van neked az a célod, hogy szórakoztás. Hogyha alapvetően neked az a célod, hogy szórakoztás, akkor tök jó, hogyha bele tudsz csempészni humort. És hogyha az a humor valamilyen szinten egyéni, egyedi és felismerhető, akkor az már szerintem fél siker.
Yeah. Úgy legyen.
Hát de nem. Ez yeah, figyelj most, ez amit mondtam az előbb, hogy lehet, hogy egy ilyen sastikos beszólás életre a közönség fele elment volna, meg akkor még oda jöttek egy pár, hogy szót fogadtak, eldobták a sastikot, oda mentek. Tehát, hogy és figyelj, ott ültünk a backstage-be, és hallgattuk a zenekart, és ott megbeszéltük, hogy na, valahogy így kéne, érted? És hogy senkit nem érdekelt, hogy fényes nappal van, ez az, hanem mindenki oda ment, és élvezte a rock and roll-t, érted? Tehát, hogy ez mondjuk szerintem azért nem könnyű. Tehát, hogy...
Hát végigjártam egy olyan iskolát, ami ugye Kovács Áronhoz kötődő, aki az első mentorom volt itt Pesten, ugye miskolci származású, vagy pontosan ongai. Miskolc melletti faluból származom, és amikor voltam a Kifutó című műsorban, ez megvan neked a Kifutó?
Persze.
Vágó István vezette
először. Akkor még néztem tévét.
Akkor még néztem tévét. Most is érdemes, csak mondom. Természetcsatornákat, nagyon jó. Na mindegy. És a Vágó István vezette meg a Csonka Pici, és ott a Kovács Áron megismertem, és ő belevitt engem ebbe a televíziós bemelegítés, meg karaokis történetbe, és én ott végig jártam, meg végig tanultam azt a dolgot, hogy hogyan kell az emberekkel bánni szerintem. Tehát ez egy olyan iskola volt, egy ilyen önképzőkör volt, mert bementél a stúdióba, és azt mondták, hogy hát csinálj hangulatot, és itt nem mondták meg, hogy te hogy csináld azt. Tehát nem volt erre egy első ember, aki ezt csinálta, talán az Áron, meg volt, hogy jöttek, mentek, de én ezt 15 évig csináltam, és én ott nagyon kitapasztaltam azt, hogy a színpadról mik működnek, vagy hogy szerintem ez hogy jó, és én ezt nagyon szerettem csinálni, meg nagyon szerettem. Én szeretek szórakoztatni. Azt bírom.
Hát odafigyelt, szerintem ez egy tök jó dolog, tehát. Viszont akkor, hogy ha már így előbb így elkezdted a sztorit, de nem meséltél el magadtól, akkor mindenképpen kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, amit érdemesnek tartasz elmondani a borítóról, vagy hogy miért érdemes erre kitérni.
A borító egy kicsit a Hobo Blues Bandnek a Tábortűz mellett című albumának a borítójához, vagy rahajaz, az adta mindenképpen az ötletet. Aztán egy színben is van egy kis átfedés benne. Mutattam is a múltkor a Hobónak, így ránézett, hogy úristen, még ez is tőle. De ez is, az volt a koncepció az előző lemeznél, a Rockstarok bűne lemeznél, nem volt lemezborító, és nekem nagyon sok festő barátom van Miskolcról, és egyszer csak a West Endbe szembe jött velem Sütő Robi, és mondtam neki, hogy téged a jóisten küldött. Te figyelj, nem hazudok, 5 napon volt arról, hogy leadjam a lemezborítót, és nem volt lemezborító. Tehát semmilyen lemezborítom nem volt. Mondom, Robi, van neked valami festményed, amilyen passzolhat az én lemezemhez? Vagy nincs kedved, mondom, festeni egyet, vagy valami, mondom, neked ezek ilyen könnyen mennek ezek a dolgok. Gondoltam én, hogy ez csak úgy van, tudod. És akkor meghallgattad a lemezt, és akkor mondom, fessél már valamit, ami így megihlett. Mondom, nekem teljesen mindegy, csak lemezborító szerű legyen, meg ilyen kocka, tudod, mint egy CD. És akkor elmentem hozzá, és akkor nézegettük a képeit, és akkor kiválasztottunk egy festményének egy ilyen bizonyos részletét, és akkor az lett a háttér. De én azt álmodtam, hogy én szeretnék egy olyan lemezborítót, ami ehhez készül. És a győzőt én nagyon fontos időben felhívtam. Tehát ennél a lemeznél az volt, hogy ez a legkirályabb dolog volt, hogy volt rá idő, hogy volt rá idő, hogy megjelenjen, volt idő arra, hogy legyen egy muzikumos dátumunk, amire nem kell kapkodnunk, tehát mindenre volt idő, ez olyan jó dolog volt, életem nem történt még így semmi az életemben, de komolyan, nekem mindig össze kellett kapkodni, jaj, honnan, úristen, mondjál már két hangot, tudod, és akkor majd lesz valahogy, meg mit tudom, és akkor mindig ilyen tudod, az ideg összerántja című történetben volt, és erre a lemezre semmi, nem kell, ezt nem rántotta össze az ideg, hála jó Istennek, és akkor a győzővel elkezdtem kommunikálni, hogy szeretnék egy olyan lemezborítót, hogy a lemezborító arról szóljon, fogalmazza meg a lemezborító azt, ami a lemezen van. És akkor mondom, fesd rá azokat az élményeket, hogy van rajta egy csavaros fagyi, mert ugye elhangzik benne egy helyen ez a csavaros a fagyi, tejfölös a lángos, az életérzés még mindig hagyományos, ugye ez a Balatonra asszociálva, hogy nekünk ez a világunk, és ez ott van rajta.
Jó is az, jó
de
is az.
Nem azért, mert rossz, hanem hogy hogy nekünk ez. Én lemegyek a Balatonra, én is lángos teszek, meg csavaros fagyit teszek. Szóval ezek ilyen, és akkor az egész lemezborító majdnem egy hónapig, vagy több ideig is készült, mint egy hónap, és elképesztő élmény volt ezt a... Most megint nem jó... Győzőt egy kicsit visszarángatni, mert ő már ilyen kicsit abba hagyta a festészetet, és visszahúztam őt egy kicsit abba a dologba, hogy alkosson. És ez egy kurva jó dolog volt, hogy láttam megint a csillogást, még hogyha a telefonon készült az egész, és mindig elmondtam neki, hogy mit szeretnék, hogy szeretném alul a Hősök terét látni, Miskolcot egy kicsit belerakni, hogy Itthon-otthon ugye az album címe, és azokat a nevezetességeket egy kicsit Balaton legyen benne, meg itt tudom, ezeket így leírtam neki, és akkor így elkezdte csinálni, és akkor elkezdte lerajzolni, és megvannak a fázisképek, hogy ez az egész megvan egy festményen, egy ekkora nagy festményen otthon, és hogy ő megfestette ezt az egészet, és akkor úgy miniatűrizáltuk ezt az egészet, és ez egy fantasztikus él. A lemeznek az elkészítésének számomra egy nagyon kardinális pontja volt, ahogy elkészült a lemezborító is.
Tök érdekes egyébként, hogy mondtad a Tábortűz mellettet, hogy elsőre én is asszociáltam rá, de álmodom biztos nem tudod, és utána én nézem, hogy mondom, mert amúgy nekem a korai HBB lemezekből az abszolút favoritabb kedvenc HBB dalom azon van, a Látogató
például. Jaj, de jó, hát azt én is szeretem, azt énekeltem is egyszer.
Hát meg tehát egyik legjobb szöveg, tehát nagyon.
Hát meg az egész album, hát az a 91-es, vagy valami ilyesmi megjelent. 90-es igazad van, és évlemeze. címet nyert el, meg dupla album. És hát tudnád, hogy hogy készült? Hát az óriási Csertibusz egyszer elmesélte, meg olvastam. Hát óriási.
Majd egyszer kifaggatom őt. Nem, tehát, hogy, mert én, tehát, hogy én általában szeretek olyan lemezeket szeretni minden zenekartal, amit senki más nem. És itt a Hobónál itt sikerül mondjuk egy olyat, amit többen is szeretnek, ugye, mint a Tábortűz mellett. De már a későbbi lemezek közül már ott már előjön a perverzén. Ott imádom a Gyöngyösárban lemezt. Ugye Pribi Gyuri kurva jókat gitározik rajta.
Meg jó dalszerző volt.
Nagyon szeretem a Hajtók dalát, ugye azt az újra vett Best of-ot. Meg hát nekem a Senki falva egy ilyen, mekka, imádom, az majdnem minden dal jó rajta.
Szereted a késői ízét utcai?
Én nagyon, de figyelj, a mostaniakat is, tehát hogy a Hobó Rádió szerintem egy tök jó lemez lett.
Ó, mert ott tartasz, hogy te ezt is vágod, jaj, de jó, vagy hát megmondom
ne
vicce, neki.
Persze, hát figyelj, ugye viszonylag sokáig dolgoztam a Grund Recordsnál, és ugye ők terjesztik azt a lemezt, meg ugye adtunk is ki Hobó lemezt, a Hé Magyar Joe promóciójába tök sokat hozzátettem, vagy benne voltam, és a Hobó Rádiónak kíváncsi voltam már a koncepcióra magára is, mert ugye, hogy a Rejtő Dekameron is tök jó volt, tudod, és hogy így azért kíváncsi voltam, mit fog ebből kihozni, és sokkal többet kaptam a lemeztől, mint amit vártam tőle elsőre, tehát ilyen érdekes, hogy így, majdnem mondtam egy lemez, de szerintem az még nem jelent meg, úgyhogy csak egyszer hallottam egy lemezt, ami, hogy ez majd talán lesz, és akkor így mondtam, ezt aztam, hogy ez azt tudod, és akkor láttam, hogy nem. Ezért volt tök izgalmas. Igen. Te játszol rajta?
Igen, szájharmonikázom, meg én vokálozom, hát az egész. Nem, mert a Madi féle dolgokat nem. Ez egy érdekes album volt, mert a Madarász Gábor csinálta a felét, és a másik felét pedig a zenekar. És így egy ilyen ötvös album készült belőle, de mindenki, de főleg mi a Vidám meg ilyen furmányos részeit csináltuk, amilyen van egy kedvenc dal a Hobónak, ez a Csip Csirip nevű dal, amit a szomszéd macskájáról írt, és hát egy ilyen romantikus történet van beleágyazva, és akkor ilyen pár ilyen vicces sztori van benne. Szóval egy nagyon érdekes lemez, most elkezdtem hallgatni, és így elkezdtem, azt vettem észre, hogy már játszottuk, ugye volt a Nemzetibe a lemezbemutató koncert, de most, hogy elkezdtem hallgatni, elkezdtem élvezni. Hogy már lement a meló része, és most kezdtem el élvezni a lemezt.
Kell egy kicsi idő neki, de mondjuk nem annyira sokszor emésztős, mint mondjuk a Hé Magyar Joe volt. Igen. Tehát az nagyon morózus, tehát azt szerintem még a mai napig nem sikerült megemésztenem teljes egészében.
Igen, de hát az egy, hát csúnya szóval élve, az egy, hát musicalt akartam mondani, de az végül is egy ilyen színházi darabra épül.
Igen, abszolút. A színház együtt nagyon működik.
Igen.
Jó, mondjuk, tehát figyelj, de tényleg, tehát én még olyanokat is szeretek, mint a Requiem, a Bluesért, amit szerintem rajtam kívül senki nem szerette. Tehát,
vagy ismer.
Igen, az is lehet. Figyelj, szerintem érintettünk mindent, amit én szerettem volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy legyen ez most ennyi.
Jó, köszönöm.
Beteszem a leírásba, hogy hol lehet rendelni a hármas jazztelen lemezt. Rendeljetek, hogy legyen fénykép, ne csak minden megyében, hanem minden városból is, meg utána minden faluból, legyen ez egy ilyen jó kis célkitűzés. És hát menjetek jazztelen koncertre, mert érdemes, higgyetek el, érdemes. Pedig én az élő koncertekkel szigorú vagyok, de itt a szigorúság mellett is megkapja a zenekar a Csillagos Ötöst.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. A leírásban ott van minden, hogy hol tudjátok követni a zenekart. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Hallgastok minket a jövő héten is. Sziasztok!